Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Karvalics Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét
kívánok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Önök monitorozzák a magyar gazdaság állapotát, válságnak melyik szakaszában vagyunk most?
Talán túl vagyunk a nehezén, de egy hosszú, lassú kilábalásra kell számítanunk úgy a világban, mint Magyarországon is. Azt kell látni, hogy ez a nemzetközi pénzügyi válság éppen azért, mert globális méretű volt, nem ad olyan támpontokat, hogy egyes régiók robusztus kereslete a válságba került egyéb régiókat kihúzná. Másrészt a nemzetközi pénzügyi válság sajátossága volt, hogy a maga a pénzügyi közvetítő rendszer jelentős mértékben elbizonytalanodott. Még ma sem számolhatunk be arról, hogy a banki pénzügyi közvetítésnek a hitelezési aktivitása újraindult volna, nagyon lassú az a kilábalás, ahogy a reálgazdaság hitelellátottsága újraépül a világban. Ezért arra számíthatunk, hogy ez a kilábalás meglehetősen hosszú folyamat lesz.
Az önök elképzelése, előrejelzése, tudása szerint mi lesz az a motor, ami majd el fogja indítani ezt a kilábalást nagyobb ütemben, mint amennyire most látszik?
Mint mondtam, ez egy hosszú és lassú folyamat lesz, éppen azért, mert nem lehet megnevezni egy ilyen robosztus keresleti forrást.
Nem tudja, hogy a lakosság nem fog jobban fogyasztani, beruházás nem lesz.
Szerintem szét kell választani azt, amikor, hogy Magyarországról beszélünk, és a globálisan a világgazdaság állapotáról beszélünk. Nyilvánvalóan a világgazdaságban azért vannak olyan régiók, feltörekvő országok egy része, olajexportáló országok, Ázsia, emerging országai, ahol a nemzetközi pénzügyi válság hatása sokkal kevésbé volt drámai, részint a nagy zártabb országok belföldi kereslete, másrészt a kevésbé integrált pénzügyi közvetítő rendszereken keresztül vannak olyan területek azért, ahol a visszaesés nem volt ilyen mértékű. Kína, India, dél-amerikai országok egyes államai vannak, a visszaesés nem volt ilyen drámai. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a világgazdaság korábbi motorját jelentő fejlett világ ez a pénzügyi válság jelentős mértékben megrendítette. Itt a kilábalás lassú, fokozatos. Azt azért el kell mondani, hogy a korábbi várakozásainkhoz képest ez a kilábalás azért valamelyest pozitívabb értékeket mutatott. A novemberi előrejelzésünkhöz képest a külső kereslet, a nemzetközi konjunktúra valamivel jobban érénkült. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a kedvezőbb kilátás, ez részben a robosztus fiskális stimulusokból következett, abból, hogy a fejlett világ számos nagy gazdaságában a költségvetési expanzióval próbálták a gazdaság élénkítését elérni, és nyilvánvalóan ez egy hosszú távon nem folytatható gyakorlat, idővel ezeknek a fiskális élénkítés, a költségvetés kereslet generáló hatásának visszább kell lépnie, nem halmozhatnak fel ezek a nyugati államok sem végtelen mértékű adósságot, ezért arra kell számítanunk, hogy idővel ezek a fiskális élénkítő eszközök kivezetésre kerülnek, és az a kérdés, hogy akkor, amikor ez bekövetkezik az idei év során fokozatosan, akkor a gazdaság, a reálgazdaság, a háztartások kereslete helyébe tud-e lépni, elindul-e a reálgazdaságnak az a kilábalása, amire várunk. Ez egy nagyon bizonytalan tényező. Egyelőre azt látjuk, hogy az első pozitív jelei annak, hogy a hitelezés a Nyugat-Európában újraindul, már itt vannak. Látszik, hogy az exportorientált ágazatok Németországban képesek elindulni. Ez számunkra is lehetőséget teremt, hiszen az egész közép-európai régió tulajdonképpen a nyugat-európai, azonban a német konjunktúrára van felfűzve.
A motort én azért igazából úgy értettem, hogy a hitelezés beindítása, stimulálása lesz-e az, ami majd húzza maga után valamilyen módon a lakossági keresletet is, ha a vállalatok fölpörögnek, akkor biztos lesz ott több munkánk, ha több munkánk van több pénzünk, akkor van keresletünk, de akkor ilyen részletekben még nem érdemes belemenni?
Az az igazság, hogy az elmúlt 5-8-10 év alapvetően egy rendkívül optimista pénzügyi világról, elképesztő bő pénzügyi likviditás szólt a globális pénzpiacokon. Ennek az eufóriának a visszarendeződése következett most be. A bankok, a vállalatok, az országok próbálják újra rendezni azt, hogy milyen mértékű eladósodottság mellett tudnak növekedni. Ezek a mérleg alkalmazkodások most zajlanak. Nem tudjuk, hogy ez a nemzetközi pénzügyi integráció milyen mértékben fog újra beindulni a nemzetközi tőkáramlás visszatér-e arra a szintre, valószínűleg nem tér vissza olyan robosztus mértékben, mint korábban volt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a nemzetközi tőkáramlás fokozatosan lassan újra stabilizálódik, helyreáll. Valószínűleg a külső finanszírozás bevonásnak a költségei az ilyen feltörekvő országok számára, mint Közép-Európa, drágábbak lesznek. Ebből következőleg valószínűleg valamivel kisebb külső tőkebeáramlásra számíthatunk. Ez szintén befolyásolni fogja azt, hogy milyen mértékű, hosszabb távú, tartós növekedési trendeket vizionálhatunk magunk.
Amit most vizionálnak, az körülbelül 2011 közepére, végére szól, akkor kezdődhet valami látványosabb erősödés?
A mi előrejelzésünk, amelyet most publikáltunk februárban, arról szól, hogy érdemi gazdaságélénkülés Magyarország esetében 2011-ben következik be. 2010 második felében már pozitív növekedési értékeket fogunk látni, de 2011 lesz az az év, amikor éves átlagban 3,5%-hoz közeli növekedést fogunk tudni elérni. És ebben az időszakban már mind a belföldi kereslet, mind a külső kereslet, mind a beruházás, mind a végső fogyasztás hozzá fog járulni ehhez az élénküléshez.
Amit a jegybank érdeminek nevez, azt mi fogyasztók, lakosság érdeminek fogjuk érzékelni?
A 3,5%-os növekedés az egy olyan szint, ami már érzékelhető, igen. Uh-huh. Azért azt látni kell, hogy a belföldi fogyasztás, a háztartások fogyasztása csak fokozatosan fog élénkülni. 2010-ben még a fogyasztás az tovább is rá is visszaesik, visszafogott lesz. A háztartások esetében is igaz az az állítás, hogy a korábbi nagy lendületes eladósodást követően most az az időszak következett el, amikor a nettó megtakarításoknak valamelyest nőni kell.
De az akkor tud nőni, hogyha annak kedvező feltételei vannak. Jegybank szemszögéből nézve kedvezőek?
Éppenséggel azt látjuk, hogy abban az időszakban, amikor a háztartásokat rossz hírek érik, megrendítő információk birtokába kerülnek, a jövőt illetően a kilátásaik borúsabbak, akkor éppen az óvatosság okán növelik a megtakarításuk. A növekvő munkanélküliség, a csökkenő rendelkezésre álló jövedelem mind arra biztatja a háztartásokat, hogy óvatosabban bánjanak a hitelfelvétellel, halasztanak el tartós jószágok beruházásait, és ezáltal tulajdonképpen növekedik a nettó megtakarítás. Az elmúlt időszakban például érzékelhető volt, hogy háztartások a korábbi hitelezési aktivitáshoz képest, hitelfelvételi aktivitáshoz képest jóval visszafogottabbak. Ugye látjuk, hogy az autóértékesítés 70%-kal esett vissza.
Mindennek ezért más oka van, nem csak a józan belátásunk, hanem az attraktív kamatok, amiket a bankok betétre kínáltak.
Ennek a végeredménye, a következménye az, hogy a háztartásoknak, a családoknak a nettó megtakarításai ebben az időszakban nőnek, hiszen autóberuházásokat, ingatlan vásárlásokat halasztanak el.
Viszont addig nem fogyasztunk. Viszont addig nem fogyasztunk.
Viszont persze, viszont törlesztjük a korábban felhalmozott adósságunk egy részét, és ezáltal változik a pozíció.
De összességében mi jobb a gazdaságnak, hogyha megtakarítók vagyunk, vagy ha próbálunk fogyasztani, amennyit lehet? Eldönthető a kérdés?
Ez ilyen egyszerűen nem eldönthető. Természetesen a gazdasági növekedéshez a belföldi szereplők fogyasztása is hozzá tud járulni akkor, ha az egy fenntartható pályán mozog. Ezzel együtt általában azért az látszik, hogy egy tartós, fenntartható növekedési pályán lévő gazdaságban általában a vállalati szektor az nettó adós, azaz hitelfelvevő, hiszen beruházásokkal a jövő kapacitásait építi. A háztartások valamelyest megtakarító pozícióban vannak, hozzájárulnak ahhoz, hogy azok a jövőt támogató beruházások létrejöjjenek, és ők maguk is halmoznak fel nyugdíjra, és így tovább.
Finanszírozzák a beruházó vállalatokat.
És ezzel tulajdonképpen a pénzügyi közvetítő rendszeren keresztül finanszírozzák a vállalatok. Persze, egy kis nyitott gazdaság, mint a miénk, amely Európa közepén egy konvergencia folyamat közepén van, számíthat arra, hogy mivel a teljesítménye, vagy a várható teljesítménye, a produktivitás növekedése, a termelékenység növekedése itt vélhetően nagyobb lesz, mint Nyugat-Európában, hogy a külföldi tőke, a külföldi működő tőke ezt a növekedést segíti, így valamilyen mértékű tőkebeáramlásra számíthatunk. A korábbi időszakban ez robosztus volt, vélhetően a ahogy túl leszünk a válságon, ez újra stabilizálni fog, talán nem ugyanazon a mértéken, mint korábban volt, de számíthatunk arra, hogy a külföld valamilyen mértékig majd finanszírozza ezt a növekedést.
De itt mennyire kell számolni a versenytársainkkal, akik valamennyire jobban vészelték át ezt a válságos időszakot, és nem fog inkább a külföldi tőke oda menni, mert az jobb feltételeket
kínál. Én most általában beszéltem.
Hát, igen, csak én megfelelően Magyarországról
nézni. A fejlődő országokra jellemző az, hogy valamilyen mértékű külső tőke beáramlásra számíthatnak, és ez hozzájárul a növekedéshez. Ami Magyarországot illeti, a tőkevonzó képességünk az elmúlt időszakban nyilvánvalóan sokat romlott, részben azért, mert tíz év átlagában visszatekintve a gazdaság teljesítményének növekedéséhez képest a bérkiáramlás, a jövedelemkiáramlás jóval jelentősebb volt, ezáltal tulajdonképpen a magyar munkaerő a versenyképességét sokat versenyképességéből sokat vesztett. Ennek persze, emellett persze vannak strukturális okok is, de összességében azt gondolom, hogy ez egy jelentős tényező, hogy az úgynevezett unit labor cost alapú értékelésben hol vagyunk most. Ehhez hozzájárult az is, hogy egy olyan költségvetési pályát futott be ez az ország, ahol folyamatosan jelentősen jelentős hiánnyal kellett együtt élni. A költségvetés próbált ezután menni, folyamatosan növelte azokat az adókat, amelyek beszedhetők voltak. Így összességében egy olyan helyzet alakult ki, hogy Magyarország a régióban a többi országhoz képest a munkaerőköltség adóterhei nagyon magasak, ez az úgynevezett adóék, ez nagyon magas. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a versenyképességünk ebben a hosszabb időszakban relatíven romlott.
Hogy kérdezzük még egyet a felelősségről, bár nem tudom, hogy itt van ennek a megállapításának az ideje. Kinek mennyi sorra van abban, hogy a magyar lakosság az megtakarítás helyett hitelből fogyasztott az elmúlt években? Ezt föl lehet mérni?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ennek a felelősségét elosztani. Az első és talán a legfontosabb dolog, amit én azt gondolom, hogy mindannyiunknak, akik...
A lakosságon kívül, mert nyilván az egyén maga döntött erről,
persze. Ez a legfontosabb megállapítás, hogy mindenkinek saját képességeit, kapacitásait kell mérlegelni. Azt gondolom, hogy ebben a felelősség az megoszlik az összes szereplő között. Én továbbra is elsőként magát a háztartást, a háztartásokat, az egyéni döntéshozót raknám középpontba. Ezzel együtt nyilvánvalóan ott van az a tényező, ami a bankoknak az üzletépítését, retail üzletek fejlesztését érinti. Jelesül, hogy ez egy olyan időszak volt Magyarországon, ahol a kereskedelmi bankok robosztus erővel nagy tőkét rászánva a dologra, hálózatokat építve próbálták felépíteni a lakossági üzletágokat, és keresték azokat a termékeket, csatornákat, ahol új ügyfelekre tudtak szert tenni. Az elmúlt időszakban a jelzálog hitelezés, a jelzálog alapú szabad felhasználású hitelek folyósítása, az egy ilyen versenyfelület volt, ahol tulajdonképpen egy push market volt, jelentős mértékben verseny alakult ki az ügyfelek megszerzésért, és a háztartásokat eladósodásra biztattak. De hát mindenkinek magának kell fölmérni, hogy mik a korlátai képességek.
Ezek bonyolult konstrukciók tudnak lenni, és nem mindenki pénzügyi szakember. Lehet rámondani, hogy akkor vegyen igénybe pénzügyi tanácsadót. De hát a pénzügyi tanácsadónak is a forgalom az érdeke.
Nyilvánvalóan ő a forgalomban érdekelt, de éppen ezért azt gondolom, hogy a végén az utolsó döntés azért a szereplője, azért az egyéni. Nem? Az egyén nem menthetjük fel, ezt szerintem.
Jó, én is ezzel kezdtem. Most megtett annyit a pénzügyi felügyelet, a jegybank, a kormány, hogy elméleti esetben sem fordulhat elő még egyszer, ugyanez?
Ilyen eszkalációkat nem lehet kizárni. Tehát tettünk lépéseket, egyrészt is a piac szereplői, a háztartások, a bankok és a szabályozó hatóságok is nyilvánvalóan tanulnak ezekből az eseményekből. Világossá vált mindannyiunk számára, hogy nem elég az inflációra figyelni, nem elég a költségvetés egyensúlyra figyelni, nem elég, hogy a bankok profitabilitását és tőkeellátottságát figyelnünk kell azt is, hogy a gazdaságon belül létrejönnek-e olyan eszközbuborékok, olyan pénzügyi egyensúlytalanságok, például túlzott hitelexpanzió, amely később kockázatokat eredményezhet, például olyan mértékű kereslet érénkülés, amely hosszú távon, kereslet bővülés, amely hosszú távon nem fenntartható. nyilvánvalóan meg kell teremteni azokat az eszközöket a hatóságok számára, hogy képesek legyenek reagálni arra, hogyha ilyen makroprudenciális kockázatok jelentkeznek. Olyanok, amelyek nem csak egy egyedi ügylet kapcsán, nem csak egy bank, egyedi bank mérlege kapcsán, hanem a bankrendszer egészének a kockázatait képes átlátni, megragadni. Ezért történtek bizonyos szabályozási változások, amelyben a felügyeleti hatóságot és a szabályozó hatóságokat megerősítették abban, hogy képesek legyenek viszonylag gyorsan, akár szabályozási eszközökkel is reagálni az ilyen kihívásokra.
De előre is képesek látni a kihívásokat?
Tanulnunk kell, figyelnünk kell ezeket a úgy tetszik, makroprudenciális indikátorokat, folyamatokat, hitelexpanziót, eszközárak változásait, és ki kell alakítanunk egy olyan monitoringrendszert, amely próbálja megragadni, előretekintő módon is prognosztizálni azt, hogy mely irányokban, mely termékcsoportokban történhetnek ilyen típusú pénzügyi eszkalációk, egyensúlytalanság.
Mit mutatott meg ez a válság eddig egy jegybankárnak? Mert mondjuk a Lehman kereskedelmi bankárainak azt megmutatta, hogy a tudományuk nem sokat ér. Mert ha ért volna, akkor nem buktak volna be.
Azt gondolom, hogy azt válságok, visszaesések, recesszió, pénzügyi kockázatok eszkalálódása természetes része a piacgazdaságnak. Ezek olyan korrekciók, amelyek bizonyos időszakok túlfűtött periódusait követően újra rendezik az egyensúlyokat. Törekednünk kell arra, hogy ezek a válságok a lehető legkisebb jövedelem költségáldozatokkal lehessenek, menedzselhetők legyenek, de nem képzelhetünk el olyan rendszert, amely kizárja ezt.
Jó, nyilván nem ideális a világ, de nem, az nyilván nem mindegy, hogy milyen áron történik a piac túlfutásának korrekciója. Magyarország majdnem belebukott, nem?
Magyarország esetében ezek a kockázatok jelentősek voltak, de ez egy hosszú folyamat volt. Azt kell látni, hogy a 2000-es évek elejétől Magyarország nagyon hosszú időn keresztül egy olyan pályán futott, jelentős költségvetési hiánnyal, ugye 2001-től gyakorlatilag 2006-ig folyamatosan 6-8% közötti költségvetési hiánnyal, és ezzel párhuzamosan ugyanilyen mérték külső hiánnyal, folyómérlek hiánnyal mentünk előre. Az álmoskönyvek azt mondják, a klasszikus tankönyvek azt mondják, hogy két egymást követő évben 5%-nál nagyobb folyó hiányt csinálni nem szabad, nem lehet, a piac nem fogja megfinanszírozni. Sajnos a világgazdaság, a nemzetközi pénzpiacok olyan állapotban voltak, olyan bő likviditással rendelkeztek, amely hosszabb időn keresztül ezt az amúgy tarthatatlannak vélt állapotot megfinanszírozták, hagyták a magyar gazdaságot ebbe az irányba haladni tovább egy amúgy fenntarthatatlan pályán, és csak sokkal később, 2007-2008-ban jött az a pillanat, amikor a külső környezet megváltozásával világossá vált, hogy ez a ilyen mértékű eladósodottság nem fenntartható.
Ezt értem, hogy az akkori kormány ezt miért nem vette figyelembe, nyilván mert adni jó, életszínvonalat emelni jó. De nem volt senki, akinek ezt észre kellett volna vennie, hogy
azt
nagy baj
lesz. Elég sok szereplő volt, aki jelezte azt, hogy ilyen mértékű költségvetési hiány és a folyó hiánynak ilyen tartós egyensúlytalansága nem fenntartható. A jegybank elég következetesen, elég régóta jelezte azt, hogy egy nem fenntartható növekedési pályán vagyunk ennek minden problémájával. Az eszmélés tulajdonképpen az első pillanat 2006-ban jött a választásokat követően az a kormány megpróbált egy költségvetési kiigazításon keresztül, a belföldi kereslet visszafogásán keresztül javítani ezen a helyzeten. Sajnos az első ilyen kiigazító lépések strukturális értelemben nem voltak nagyon szerencsések. Részint a lépések egy része inflációt gerjesztett, másrészt továbbra is a költségvetési kiigazítás részben a munkaköltségeket terhelt, ezzel a hosszabb távú versenyképességet és a növekedési kilátásokat rontotta, de rövid távon azért a költségvetés hiányán javított. És olyan szempontból fontos volt, hogy a válság Magyarországot egy olyan állapotban érte, amikor a költségvetési kiigazítás már folyamatban volt, a költségvetés hiány már nem volt olyan jelentős mértékű. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az igazi fordulatot a makropálya tekintetében a 2009-es lépések eredményezték. A költségvetés idén megtett, 2009-ben megtett lépései már olyanok voltak, amelyek strukturális elemeket tartalmaztak, a hosszabb távú fenntarthatóság szempontjából kívánatosak voltak, mind a költségvetés pályája tartósra javult, mind a lépések egy része olyan strukturális intézkedés volt, amely a munkaerőpiacra való hatásán keresztül, a bérköltségek, bérterhek csökkentésén keresztül a hosszabb távú növekedési kilátásokat is javította. Ezért van aztán az, hogy míg a 2006-os kiigazítást a piac nem fogadta nagy ovációval, és a fenntarthatóságát ennek a kiigazításnak megkérdőjelezte, az idei lépő, a 2009-es lépéseket követően a szentiment a magyar költségvetés kapcsán a nemzetközi piacok, a nemzetközi elemzők tekintetében jelentősen változott. Ma a magyar költségvetési helyzetet sokkal pozitívabban ítélik meg, mint akár 6-8 hónappal
ezelőtt. De ennek a kibontakozó vagy megszilárduló stabilitásnak a jelét nem kéne a jelenleginél jobban látni, mondjuk a munkanélküliség növekedésének csökkenő ütemében, vagy a beruházások megizmosodásában?
Nagyon nehéz. Nagyon fájdalmas folyamat közepén tartunk. A költségvetési kiigazítás egy olyan időszakban jött, amikor a magyar gazdaságot a külső nemzetközi pénzügyi válság nyomán a nemzetközi recesszió is sújtotta, a külső kereslet is jelentős mértékben esett vissza, így összességében a vállalatoknak is jelentős mértékben kellett ez a külső keresleti összeomláshoz igazodni. Ebből következett az, hogy az elmúlt időszakban a munkanélküliség jelentős mértékben nőtt, és még azt kell mondjam, hogy ugyanennek a munkanélküliség növekedése az ma már nem olyan jelentős mértékű, de tovább tart, érdemi fordulat a munkaerőpiacon inkább csak 2011-ben várható. A lényeg tehát az, hogy ez a költségvetési kiigazítás egy olyan időszakban jött, ahol amúgy egy normál, egyensúly közeli állapotban lévő gazdaságban inkább anticiklikus, élénkítő intézkedéseket kellett volna tenni. Más országok ezt meg is tették. Ottól a költségvetésnek nagyobb volt a mozgástere, nem volt olyan mértékben eladósodott, mint Magyarország esetében. Ezek a lépések bekövetkeztek a régió több országában. Ez 2009 éppenséggel a fiskális élénkítésről szól.
Roncsprémium, ilyenek állami pumpa a bankoknak.
Hiszen a mi államadósságunk egy olyan szinten volt, amit a nemzetközi pénzpiacok már nem voltak hajlandók tovább finanszírozni növekvő mértékben. Ezért elvárták ezek a piacok tőlünk, hogy ezt a költségvetési pályát változtassuk meg, módosítsuk, és azt gondolom, hogy ezekkel a lépésekkel jó irányba indultunk el, ugyanakkor azt kell látni, hogy az a feladat, hogy ez a költségvetési kiigazítás tartós legyen, és ez támogatott legyen olyan strukturális intézkedésekkel, amelyek magyar gazdaság hosszú távú növekedési kilátásait tovább javítja. Ezek a feladatok még továbbra is itt vannak velünk, további ilyen lépésekre van szükség, hiszen nem elég az, hogy rövid távon, középtávon a költségvetési hiányt egy belátható nagyságrendre szorítsuk, az is kell, az adósság szint akkor csökkenthető, ha a magyar gazdaság robosztus növekedést, 3-4%-os növekedést tartósan el tud érni. Ehhez pedig az kell, hogy azt a versenyképességi hátrányt, amit az elmúlt 10 évben felhalmoztunk, azt fokozatosan ledolgoztunk. Ez egy hosszú folyamat lesz, sok évig tart.
Jó, innen folytatjuk a hírek után. Karpovics Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az Aréna vendége.